nagy, jó nagy belégzés. Pista, mondta, hogy jó napot kívánsz, de még nem mondtál olyat.
Ez így nem lesz jó.
Miért?
Hát, majd felállunk. Neked sincs kezded ebéd utálni.
Most egy kicsit nincs.
Szép jó napot kívánok
az... Nem, ebbe még belezörögtem.
Elnézést. Szép jó napot kívánok az Égéstér 11. adásának felvételekor. Minden kedves hallgatónkat üdvözlöm minden az Inforádió stúdiójából. Mai összetételünk a következőképpen fest. Itt van velünk Bazsó Gábor Karotta, az örökké autót építő ember.
Hello!
Csikó Zsolt, az örökké autót szétszedő ember.
Zdravstvujte!
És debütál a stúdióban Zirig Árpád, a Café Részerek szellemi vezetője.
Hello!
Kedves Gábor, Csík most fotózik és gerjedünk.
Ezt a gerjedünk vonalat, ezt azért határozottan visszautasítom. Különösen miután pont az előbb osztott szóba a Café Részereket, és ez mindig nagyon egészségtelen homoszexuális konnotációkat szül.
Igen? A mai adásunkban leginkább saját magunkkal fogunk foglalkozni, ha lehet így mondani. Ugyanis érdekes ágazati hírekkel, fantasztikus leleplezésekkel és pletykákkal készültünk. Valamint, ugye rögtön az elején a legszaftosabbat el kéne mondani, hogy te tegnap az Ács Danival...
Hogy nem vettem motort?
Igen.
Breaking news. Igen, Nino Karotta nem vásárolt motorkerékpárt tegnap. Kicsit csodálkozom is, hogy az MTI nem adta ki. Úgy látszik, hogy tényleg nem dolgoznak rendesen
a srácok. Tényleg arról volt szó, hogy akkora füstöt generálta a gép, hogy nem. A félszorú csóvát végig látom.
Röviden összefoglalom a történetet. Nekem nincs szükségem motorbiciklire, nincs is motorom egy ideje. Volt egy szép régi VFR-em, amit eladtam valamikor tavaly, amit egy évvel azelőtt vettem, és már akkor sem használtam. Pont ezért is gondoltam, hogy igazából nincs rá szükségem. És ez nem jelenti azt, hogy ne vágynék rá, és elfben nagyon jó lenne, mert nagyon sokat ingázom, ugye messze lakom. És a mindennapi ingázásban baromi sokat tud segíteni egy motorbicikli az embernek, de annyira sokszor kellett, ugye tavaly született a gyerek, illetve igazából már technikailag több mint egy éve, de ebben az elmúlt időszakban volt olyan, hogy gyerek és a gyerek cuccolás és a terhes feleség és annak a szállítgatása és... Továbbá, hogy az anyám életét sem akarom azzal rövidíteni, hogy retteg értem folyamatosan, ha tudja, hogy motorozom. És részben ezek, részben pedig az, hogy ugye a soha véget nem érő hangyász projektnek a finanszírozási igénye az szintén minden egyéb ilyen hobbi projektet felfalt. Ezek miatt eladtam a VFR-t, de azóta időnként így felhorgat bennem, hogy szeretnék egy öreg, de használható és szép motorbiciklit.
És ugye itt jön a képbe Árpád, aki... szokásos napi spam listájára felvett, és küldött neked egy...
Igen. Árpád a szerkesztőségi Belzebub, aki azzal foglalkozik, hogy mindenkinek rendkívül kívánatos, de teljesen reménytelen tárgyakat küld. És nagyon sokáig ezeket vissza is tudtam utasítani. És aztán pont, amikor először éreztem úgy, hogy eltörik bennem valami, és most akkor én ebből projektet csinálok, és igenis venni fogok így kevés 100 000 forintért valami öreg és szép, klasszikus, de viszonylag megbízható motorbiciklit.
Mint például a Csikós vett?
Hát egy kicsit mondjuk, mint amilyet a Csikós vett, mondjuk én idom nélküliben gondolkodom csak, de az utolsó az neked is idom nélküli, amit vette, a Kavád az pucér.
Hát nekem Kavám az mindig volt.
De igen, szóval, hogy a Kavád, amihez vettél egy gyári Kavát, az egy szép pucér motor.
Hát volt régen egy nem szép, de jól használható, hát ez 8 évig megvolt ez a motor.
Úristen, szétsivasságot, sivatagosodunk.
És aztán vettem bele egy gyönyörű gyári állapotút, és eladtam a nem szépet.
Na, az a lényeg, hogy én valami hasonlóra vágytam, mondjuk akkor így, de mivel a hangyász mellett továbbra sincs elvileg helye egy ilyennek, ezért magamtól azzal védekeztem, hogy aktívan nem kerestem. És akkor jött a képbe Árpád, aki viszont úgyis minden pórusával bele van csatolva a magyar reménytelen patkány motorbicikli piacba, és akkor onnan időnként kiestek ezek a linkek, és már majdnem összetörtem belül, amikor kiderült, hogy Zács Dániel szerkesztőségünk másik motoros szakírója, és egyben közélet szakírója. Ő mennyire fantasztikusan jól használható arra, hogy az embernek így visszaakasszon egy ilyen 20 tonnás ballasztot a lábára, és visszahúzza a földre, ugyanis mindig elmagyarázza, ráadásul nagyon szakértő módon alaposan megokolva, hogy ezek a motorok szarok. És tegnap még arra is emlékeztetett, amit egyébként olvastam annak idején, és nagyon egyet is értettem vele, hogy pont a Csikor Zsolt, akit ugye veterán rajongásáról ismer az egész nemzet, ő írt egy nagyszerű publicisztikát arról a Total Car-ban néhány évvel ezelőtt, hogy a régi motorbiciklik szarabbak, mint az új motorbiciklik. Tehát, hogy szemben az autózás világával, ahol nyilván bizonyos értelemben szintén töretlen a fejlődés, de hogy alapvetően azért hangulatban és vezetési élményben nagyon gyakran jobbak a régi autók, mint az újak, mert mások voltak a szempontok meg a lehetőségek. Addig a motorbiciklinél az van, hogy a régi motor az egész egyszerűen egy rosszabb tárgy, mint az új, mert ez egy hedonizmusból létrehozott tárgy, és a hedonizmusban is professzionalizálódott az emberiség, és szemben az autókkal, ahol az Euro 6 volt a lényeg, itt a minél több kéjének a kifacsarása volt a lényeg, tehát hogy igazából jobb a modern motor. És ezekről beszélgettünk Zács Danival már sokszor, ami mindig eddig segített megúszni, de tegnap erre a beszélgetésre már úgy került sor, hogy este egy budakeszi hegyoldalban kerestük a megadott címet, mert Árpád küldött egy ellenállhatatlan hirdetést.
Árpád, mi volt az?
Egy CB650-es Honda, még a egyvezérműtengelyes, de már a Comstar kerekes.
Igen, ez egy rendes...
De várj, ez elég neked ahhoz, hogy ráröppenj vagy...
Hát ez nyilván, amikor, ha Árpád nem a hirdetést küldte volna, hanem csak így áttwitteli nekem, hogy van egy CB650-es Honda, egy vezérműtengelyes Comstar kerekes, akkor nyilván azt válaszoltam volna, hogy he.
De ott volt mögötte az Árpádos marketing is.
Gondolom. De nem, ott volt hozzá a link, és megnéztem a képet, és a képen tök jó egyébként, hogy egy darab kép volt, és azonnal megállapítottuk, így működnek az istenvárt előítéletek, hogy a tulajdonos homoszexuális. Mert egy olyan kép volt, ami szépre volt komponálva, vagy filmre volt fotózva, vagy nagyon meggyőző ilyen utólagos digitális filterekkel lett olyanra csinálva, mintha filmre lenne fotózva. Nagyon ízléses volt az egész beállítás. Gyanúsra teszi a téma is, hogy egy szép öreg motorbicikli van rajta, ami ugye szintén tudjuk, hogy hát hogy lényegében egy fél coming out-tal ér föl. És ráadásul a tükörben látszódott a fényképező embernek a feje, ami egy ilyen kifogástalanul szépen karban tartott kopasz férfi fej volt. Szóval és ez így együtt, tehát hogy hozzáképzeld a bőrjakót, szép kopasz ember, szép bőrjakóban, szép öreg motorbiciklin, szépre komponált, filmes fényképezőgéppel elkészített fotográfián, az tényleg egyértelműen angyal.
Te most engem buzizol?
Igen, tulajdonképpen igen. Végül is igen.
Blue Oysters Riding Club.
Viszont Csikorsnak nincs aranyszínű motorja, és ez a Honda egy ilyen köri arany árnyalatban.
De a Kawasaki-m az nagy metálos piros.
Igen.
Az is már
jó,
ott van
a piros. Nem megy, világos,
az egy világos piros motor, nagyon nagy flitteres.
Igen, de egyébként nagyon benne. Érdekes, hogy vannak a homoszexualitásnak még ilyen homofób kompatibilis megjelenési formái is, mert ugye, hogyha egy olyan meleg felvonulást képzelünk el, ahol pávatollas boldog, felszabadult melegek és transzvesztiták mennek az Andrássy úton, akkor az ellen ugye rögtön kárognak a homofób honfitársaink. Ha egy olyan meleg felvonulást képzelünk el, ahol szép régi öreg motorokon urasan, rendesen bőrjakóban felöltözve végig pöfög ugyanaz a társaság, akkor az ellen valószínűleg sokkal kevesebben kelnének ki, és mondanák, hogy tessék a otthoni bezárt ajtók és összehúzott függönyök mögött tartani a buzulást. Ebből is látszik egyébként, hogy a homofóbia hülyeség, hiszen valójában semmi sem változik, csak a megjelenési formája, de akárhogy is, én nagyon, nagyon szerettem volna csatlakozni ehhez az exkluzív társasághoz a motorbicikli megszerzése révén, de sajnos ellehetetlenült, mert egyrészt konkrétan már minden meg volt szervezve, és az indulás előtt fölhívott Árpád, amikor úgy beszéltünk telefonon, hogy én már a bankautomata felé mentem, mert hogy az ember azért mindig álljon készen. Tehát, de hogy az legyen, hogy pont azon hiúsul meg az üzlet, hogy már nagyon kívánom, de valaki odaszalad, akinél van készpénz, és nálam nincs. És akkor mondta Árpád, hogy mik is vannak? Összefoglalnád?
Hát megvetted 200 forintért nagyméretű képeket a hirdetési igen. oldalon, és ezen már látszottak.
Ami egyébként a legellenszenvesebb, legocsmányabb és legvisszataszítóbb dolog a magyar interneten, ezt ennyit el szeretnék mondani. Néven is nevezem, a használt autóról van szó, tehát Magyarország megkerülhetetlen piacvezető, és minden más szempontból egyébként tök jó használható hirdetési oldala, amit mind szeretünk. De a 200 forintos fizetős nagy felbontású kép az önmagában egy megveszőzésért kiállt.
Amit ugyanaz az ember fotózott, aki felrakta a kicsit is. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy a nagy képen többet látsz, mint a kicsin. De mindegy,
de többet látsz. De lehet nagyítani.
Na, hát
de sokkal többet látsz sajnos.
Igen, kielemeztétek a képeket, és...
Hát látszott például, hogy a henger tövében van egy kis olajkosz, meg a henger fejen, magán a hengeren, és ez olyan dolgokra utalhat, hogy ennél a típusnál 45.000-50.000 kilométerenként kell cserélni a vezérműláncot.
Ez egy négy hengeres motor.
Ez egy soros négyes, levegőhűtéses, a 70-es években tervezett, pontosabban még 60-as évek legvégén megtervezett konstrukció, 80-as évek elejéig példánya. Viszont tudni kell, hogy ha ebbe az ember cserélni akar ilyen dolgokat, hogy vezérműlánc, le kell bontani az egészet, és illik vele cserélni görgőket, és fölhívtam egy hondás barátmat, Bakos Ricsit, aki felhívta a figyelmem arra, hiszen már jó néhány hasonló kategóriájú gépet gyönyörű állapotra hozott, hogy mindenképpen ki kell cserélni egy ilyen műveletnél a tőcsavarokat, mert visszahúzáskor megnyúlik, nem lehet visszahúzni, és szivárog az olaj, és ott lesz a kosz. És ez már utalt arra, hogy lehetnek problémák, erre felkészítettem Karottát telefonon, mondva, hogy erre figyeljen, elmentek, és azt
ott
hiszem...
Ott tulajdonképpen egy Városligeti Omega koncert.
Ott már sokkal rosszabb helyzettel szembesültek.
Elmesélem, hogy milyen volt a megérkezés. Ugye mentünk odafelé menet, az Ásdani szintén felhívta egy Honda Guru restaurátor ismerősét, aki ezt is elmesélt, és ezen kívül még egy csomó mindent, és hogy milyen drága hozzá, hogyha csak egy lengés csillapítóge, blablabla, bla, tehát nagyon szépen
berezeltettek.
Már én már azt mondtam a Dalinak odafelé menet, amikor elmentünk a Buda gyöngye előtt, hogy itt pont van egy McDonald's, hogy milyen, hogyha inkább ennénk egy karamellfagyit, és beszélgetnénk az élet nagy dolgairól, és hagynánk ezt az egészet a pokolba, hiszen amúgy se hiányzik nekem a hátamra még egy ilyen projekt púpnak. De már, ha már úton voltunk, meg kellett nézni, és akkor megérkeztünk a hegy oldalba, ahol még mindig nem volt a fejemben teljesen lefutva, hogy nem jó, nem érem-e be azzal, hogy amikor jelz a GPS, hogy megérkeztünk, ugye úgyse fogja hallani, amikor oda gördülünk, mert a Prius nem ad ki hangot, és így, csak így elgördülünk a cím előtt, és akkor így majd úgy érzem, hogy megcsináltam. Tehát eljöttünk, itt voltam, és akkor most végre mehetünk haza, már behúzott füllel farokkal.
Puha pöcs.
Igen, hát ezt közben nagyon sokszor fölemlegettük, hogy és lélekben itt van velünk Csikor Zsolt, és azt mondja, hogy puha pöcs. De észrevettünk, ugyanis kinnált az ember a kertben, egy öreg bogár kabrió is ott volt, meg valami másik bogár is, de azt meg se néztük.
Nincs itt a göbi, most itt kapott van a szívinfarktus.
Igen, angolul beszélgettünk, mert ez egy spanyol, egy Magyarországon élő spanyol fickó volt, aki pont azért adja el az egyébként több darab klasszikus motorbicikliét, és minden mását is, mert visszaköltözik.
Több motorja is
van, ezeket is megmutatta. Na és azt érzem, hogy megérkeztünk, körbejártuk az egyébként kicsit sajnos sötét udvaron a motort, ami szemre nagyon kellemes, tehát egy pont olyan megjelenésű tárgya, milyen jellegűt én egyébként valóban szeretnék, tehát hogy azonnal a kívánást azt bekapcsolta bennem. Ám de ekkor két dolog történt egyszerre. Egyrészt beindította a motort azonnal, ekkor Zács Dani egy ilyen pannon puma sebességével odavetette magát, és rátapasztotta a kezét a hengerfalra, hogy a hűtőbordák hőmérsékletéből megállapítsa, mint rutinos motorvásárló, hogy már egy előmelegített motort indítottak ebbe a kedvünkért, vagy szépen egy hideget, és természetesen igen. És viszonylag szépen járt, de nagyon hangos, jellegzetes csattogó szerephangja volt, amit szóvá se tehettünk, mert már maga az ember mondta, hogy és egyébként hogy teljesen tökéletes, makulátlan a motorbicikli. Igen, hát hogy van egy kis szelephangja, de az ezeknél egyébként teljesen normális.
Hát
és hogy milyen szépen veszi a fordulatot, és akkor meg is mutatta, hogy egyébként tényleg szépen vette a fordulatot.
Bocs, hogy közbeszólok, csak te nem veszel levegőt, miközben beszélsz, igen. És muszáj így. Hogy tudod, hogy nekünk a Bandival volt közösen egy 350-es Hondánk, én tőle vettem még mielőtt ő totál káros lett volna, vagy akár én, és abban nagyon hasonló blokk van, mint ebben. És abban a motorban én állítom neked, hogy legalább 150.000 kilométer volt. De inkább több. Annak semmi szelephangja nincsen. Egy picit füstölt az egyik hengere, annak is, tehát az is már így kezdett öregedni, de olyankor még 50.000 kilométer simán benne van a blokkban, és úgy járt, mint a vaj.
Hát ebben hivatalosan 98.000 kilométer van, egyébként szépen, de nem teljesen egyenletesen járt, tehát valószínűleg egy jó karbiszinkron, vagy ilyesmi az ráférhetett volna. De nem ez volt a fő probléma, hanem a fő probléma az volt, hogy azt mondta a srác pont a beindítás után, hogy egyrészt ugye a szelephangra mondta, amit mondott, másrészt azt mondta, hogy de hát, hogy egyébként oké, ez egy 98.000 kilométeres 31 éves motor, De hát, hogy ez egy Honda, és a Hondában mindenki tudja, hogy csak olajat kell cserélni, és elmegy a világ végéig. És ilyenkor, ugye bennünk rögtön nagyon feszesre ugrik össze az áróizom, és az embernek azonnal a kitágult pupillái elkezdik a vészkiárazat keresni.
Toyota-szindróma.
Igen, hogy akkor hol menekülhetünk el innen. És egyébként tényleg folyt belőle egy kicsit az olaj a szerepdekli környékéről, és
Kartergázt mondtam. Kartergázos
is volt, és ráültem egy pillanatra, és egyáltalán nem volt az első teleszkóp már semennyit se csillapított. De tényleg egy ilyen fit, kellemesen megkopott dolog, tehát ha egy projektet kerestem volna, mint aztán elszöszölhetek évekig, és majd a végén egyszer lesz egy szép motorom, akkor annak megfelelt volna, de nem erről lett volna szó, hanem közlekedni szerettem volna vele. És még annyit akartam elmesélni, hogy az volt egy nagyon jó pofa pillanat, hogy mennyire más ugyanakkor egy ilyen illető, mint a standard magyar ember, hogy beindított a motort, ott járkáltunk körülött és nézegettük, és mondta még akkor, amikor megjöttünk, hogy jön egy másik érdeklődő is, aki szintén kíváncsi, és egyszer csak csörgött a telefonja, és fölvette, és mint kiderült, a másik érdeklődő jött, aki valamilyen másik közlekedési eszközzel jött, a hegy aljába érkezett, és mi fönn voltunk a hegyoldalban, és fogta magát, és beült a bogárba, elköszönt, ott hagyta a járó motorbiciklit a nyitott házában, a vadidegen, két vadidegen illetővel, a kertkapunát kiment, amit nyitva hagyott maga mögött, és mi ott átcsarogtunk 8 percet, és nézegettük a mobiltelefon vakujának a fényénél a motort rendesen, és egy pillanatig se fordult meg a fejében, hogy soha többet nem látja egyikünket se. Szóval nagyon, nagyon rendes és rokonszenves figura volt, és alapvetően a motor is egy kívánatos tárgy, csak ez most nem az, amire nekem szükségem van. Túl sok meló.
Egyébként annyit tennék hozzá, hogy én érzem, hogy még el fog jönni az a pillanat, Csikossal már volt, hogy áttértem szerintem többször is, amikor délután 3-kor fölhív, hallom, hogy a könnyeivel küzd, el van szorulva az orra a takonytól, mert egyszer hirtelen anafilaktikus sok, amit kapott a használtautó.hu-tól és felhív, hogy Árpi, megláttam, meg kell vennem azt a kavasztakit, nem tudom még, hogy hogyan, nem mondhatom el Katinak, de Árpi, ezt meg kell vennem. Tehát érzem, hogy még el fog jönni
ez a helyzet. Kavasztaki miatt még nem hívtalak föl, a szombat délelőtt.
Az E750-es kava miatt felhívtál, és megnéztem a képet, és mondtam, hogy
de azt én szombat reggel találtam, és szombat délután megvettem.
Ebben igaza van, te amikor itt galambőrsz, nem kapsz levegőt, te hápogsz.
És én is ennyit mondtam, Zsolt, meg kell venned.
Több mint 1000 új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő Győrben épül.
Szerintem lezárhatjuk azzal a motorvásárlós témát, hogy megnyugtatom Karottát, fogok még küldeni neki egyéb linkeket.
De tőlem nyugodt lehet, mert én nem foglak basztatni azzal, hogy vezesd a Kawasakimat, amitől szerintem azért jobban megszeretnéd a veterán motorokat, mint amennyire az ázsdani próbálja leépíteni a fejedben ezt az imidzset. Csak arról most lejárt a vizsga, és nem akarom megújítani.
Viszont itt, ugye, ha nem tudom, finoman észrevette, de itt az egy csík felvetett egy ilyen felszín alatt, mint a kuktában főlő titkos harcot, amit a Dani és a Csikós vív, amióta a Dani itt van. Ugye a Dani, aki egy 20 éves Vespával jár, ami szerinte egy robogó, hiszen Pista az egy robogó, mondja mindig.
Hát ez egy robogó, a robogó az, ami burkolt.
A Dani az nagyon, nagyon ilyen projektrégi motor, nem is, hogy ellenes, hanem őt ezt taszítja.
Neki tetszenek a régi járművek, de hogyha arról van szó, hogy ilyet használni kell, vagy bármi, akkor rettenetes mély gödörbe kerül, és nem akar kinézni belőle, és azt mondja, hogy nem.
A váz geometria, a futómű, a fékek,
a halálos horfadás.
Nem, de ezt hosszan is ki tudja fejteni, és szerinte ezek alkalmatlanok bármire.
De szórakoztatók, tehát, amit én szerethetők.
Én körülbelül 20 éve próbálok bizonyítani az embereknek, hogy ezeket az autókat, motorokat használni lehet. Durván is, hiszen a te korollád is bizonyítja.
Hogy te egy Auto Bianchi Bianchinával mentél el most egy internacionális útra. Ráadásul egy hegyre föl, ami önmagában is lehetetlen. Tehát elhagytad az országhatárt, és fölhajtottál vele egy hegyre egy autóval.
Családostól.
Nem
konvojban.
Négy fővel, nem konvojban, vontatás nélkül, egy autóval, ami 20 lóerő.
Amiben nincs hátsó biztonsági öv, és a trolljaink azon van. Megjegyeznék, hogy az életveszélyes és dögöljék.
Abban csak hátsó biztonsági öv van.
Akkor nincs első. Akkor
és vittél
első
nyulat?
Is. Mit?
Elvittél a nyulat?
Nem. Hát ez nem fér be. De két rollert vittünk meg görkorcsiját.
Viszont itt van egy remek.
Hogy valamivel hazajött tudjatok jönni, hogy esetleg rosszul fordulnak a dolgok.
Hazahúzzátok most végül is, a hátalan elhozott. Van viszont remek hangunk, úgyhogy a 20 meg a 25 éves dolgokról jut eszembe, hogy az egyessel talán kezdhetnénk. Nem kell megijedni, hangos lesz. Valószínűleg mindnyáján hallottátok már ezt az autót, csak
Porsche.
Nagyon kevés eséllyel hallottátok tényleg így kiforgatva, mert ezt így kell.
Na csak a hörgésből gondolom, hogy valami Porsche lehetett, ahogy visszahörgött a végén.
Csak nem csinálja meg kétszer. A múlt adásban is hozott egy Porsche-t, és én be is szívtam.
De nagyon nem. Szereti a Porsche-ket.
Én imádom, de szerintem
mindnyáján nagyon szeretjük a Porsche-kat.
Mindenki szereti a Porsche-t, persze, ezt nem lehet nem szeretni.
Ez egy teljesen... Hát a gyűjtők szemében annyira nem értékelt Lamborghini Countach 25th anniversary.
Egy Countacht így kihúzattak?
Nem így, mondod. És ilyen a hangja neki, ugye, és a videóban, amit így megnézve, soha, mert így csak így öblögetnek vízi, hát ilyen
persze,
az,
amikor... Persze, persze, 4000-ig húzzák, igen. Már ott is jó hangja van, kurvára jó hangja
ilyen,
van.
Ez amikor nyélen. Ez egy 25 éves. Hű. Az Lamborghini
felállás. Ezt majd privátban meghallgatom még egyszer, jó? Majd visszahörgetés.
Most, hogy már tudjuk, mi most mindjárt meghallgathatjuk. Tehát, hogyha valaki hozzáképzeli a Countacht, akkor az együtt ez többet ad.
Az egyest.
Igen, nyilván.
És jön az utcán messzire.
Először azt akartam neked mondani, hogy egy 30 éves Forma 1-es autó gyorsít ki a boxból. Csak a végén túl tiszta volt a hangja, amikor elment meg. Tehát ott elkezdtem gondolkozni rajta, hogy lehet, hogy egy Le Mans-i autó.
És ugye az is lehet, hogy
de egy standard Countach motor az nem forog el idáig, szerintem. Azt én nem hiszem el. Tehát ez nem egy...
Hát piszka az lehet benne, de ez nem látszik kívülről.
Úgy volt felcímkézve, hogy ez egy standard. 25th anniversary, nagyon műanyagozott dolog.
Azért
gyanús.
Három ilyen kihúzatás után a tulajdonosról tudjuk, hogy ő megfőtt. Tehát őt kanállal szedik ki az autóból.
Egy biztos, ha valakinek van, behozhatná tesztre, megnézzük a bajcsin.
Igen, és ha fölvesztük a hangot, és összehasonlítjuk a frekvencia minta alapján, hogy ez hányas fordulat igen. volt.
Én ültem ilyen autóban, hogy belülről borzalmas ezekkel a Ducato bajusz kapcsolókkal, meg ilyen nagyon-nagyon igényesen, az olaszok tudják azt, hogy valamit igényesen, igénytelenül megcsinálnak így a...
Tényleg ez egy mellékág.
A felsők, ezek meg. Emlékszel a Samarra, vagy mit teszteltetek ti?
Én nem ültem Maseratiban.
Igen, de ez egy mellékág, gyerekek, hogy ez a kapcsoló, hogy mindig előveszik szerencsétlen szupersportautóknak a kapcsolókat. Két dolgot kell tudni, az autóban, amit drága gyártani, az a kapcsoló, a plexi, a lámpa, a nem tudom mi, ezeket szokták minden másból átvenni. Az Aston Martin DB7-esnél, ami egy viszonylag nagy szériás autó volt, abban azért volt régi fajta Toyota Celica lámpa, mert azt lehetett olyan, nagyjából olyan formájú plexi világító testként kapni. És minden mást hozzá gyártanak kézzel, hogy legalább egy kicsit eltüntessék ezt a konfekciósságát.
De szép, és ettől valamiképpen ettől olasz, nem? Hogy így tök szép, valami interferenciai zavar egy kicsit.
Már hogy túl közelül.
A Maserati szelleme büntet, mert a Samar szép belülről.
Érted, szép, de ha megnézed így, hogy elnagyoltak a dolgok, ettől függetlenül nagyon jó. Mondok egy példát, ott volt a 166-os Alfa, ami egy nagy autó. Tényleg gyönyörű volt a belseje, és akkor szembesültél vele, mert ugye feketéből volt, tényleg nagyon tuti frankó fasza volt, akkor szembesültél vele, hogy miért olasz, amikor vettél egy fél literes álsalvizet, és konkrétan nem tudtad hova eltenni.
Zacskó alatt melegítetted a teádat.
De tudjuk jó az olaszokról, hogy az eszpresszót is azért leállták föl, hogy ne kelljen pohártartót tenni az autókba. Tehát fogják a rendes kávét, amit minden normális helyen, ahol a kávét feltalálják, ott ilyen nagy, hosszú üdítőitalként fogyasztanak, hogy ne egy ilyen dehidratáló, kurva keserű, fejbe vágó, ilyen kellemetlen, rossz fegyver legyen belőle.
A világ legjobb itala.
És akkor igen, és akkor addig főzik, ameddig a végén ott marad abbanak a nagyon kicsi, mindenre alkalmatlan gyűszűnek az alján az egy kis bürök kapszula, és akkor azt lenyelik, és az a kávé.
Viszont mennyire jó.
De nem kell neki hely az Alfa Romeo-ban.
De Zsolt is tudja, tehát közösen is megtárgyaltuk, amint az ember áttél az olasz határra, azonnal az első útmenti kávénál beesni egy ilyen tényleg erre a sav erősségű olasz gyűszűnyi duplára.
És csak presszót.
Azért is, hogy mindjárt jöntek, volt már.
Tehát jó az.
Meg nekem van is.
Nekem is van, az autó Bianchi.
És mindjárt szerettük, te is szeretted, nem?
Szerettem, persze.
Én olasz autóba fogantam.
Csík is néha könnyen szemben a Nordmotoros 24 ezer liter fogyasztó alfájáról, amivel soha semmi baj nem volt.
Hát és
soha. Az egyetlen autón volt, amivel semmi bajom nem volt. Azaz, amikor megvettem, akkor nem tudtam fölhúzni az ablakát egyszer. Elmentem a Karihoz, emlékszel még Karotta, hogy mikor jártunk hozzá rendszerint? Kari így rákönyökölt, mi a baja? Hát mondom, nem megy föl az ablak. Hát ezt szét kéne szedni. Lekönyökölt róla, és fölment az ablak. És kész, meggyógyult. És soha többet semmi baja nem volt annak az autónak. De a Giuliámnak is egyetlen egy ilyen kontakthibás biztosíték problémája volt 5 év alatt.
És nyilván tudjuk jó, hogy ha szétszették volna, és megnézték volna, akkor kiderült volna, hogy a nem működő ablakemelő kapcsoló, az biztos Bosch.
Különben a 75-ösben Bosch elektromosság van, ennyire igazad van, meg a Giuliában is.
Mindig ez a vége.
Azt tudjuk mindjárt, hogy a beszállító olyan minőségű árut szállít, amilyet a megrendelő, és nincs összefüggés.
Hát, vagy amilyet éppen sikerül, ez igazából szerintem egyszerűen hitbéli kérdés. Tehát igen, nyilván, igen. Aki szereti az Alfa Romeo-ját, annak akármi romlik el benne, az mindig azért lesz, mert a köcsög németek összeesküvése, vagy mert a japán titkos ügynökök. És egyébként ezen a ponton szóvá kell tennem, hogy nekem ugye volt Renault Avantime-om, ami megbízhatóságilag nagyon sok szempontból egy kevéssé közkedvelt típus, de én nagyon szerettem, de nincs különösebben jó híre a korszak Renault-inak, és az egyetlen dolog, ami elromlott benne, az az automata váltó volt, ami japán.
Egy Aisin váltó.
Jó, mondjuk az egyetlen dolog leszámítva azt a 4 gyújtótrafót, ami elromlott benne, de...
Ami német Bosch.
És a kulcsoddal mi volt?
A kulcsal, hogy is van, azért azt elhagytam, az nem elveszett. A kulcsal az volt, hogy az elveszett, és megpróbáltam rendelni egy újat, és ezt most nem, sajnos ehhez még az interneten sincs elég műsoridő, hogy el tudjam mondani, hogy az mekkora küzdelem volt hozzájutni.
Viszont el tudjuk mondani azokat az érdekes dolgokat, amiket az elmúlt pár hétben tapasztaltunk, ugyanis az van, hogy itt a tavasz, itt a nyár, és iszonyatosan felpörögnek az események az autóiparban. Ugye ilyenkor egymást érik a nemzetközi bemutatók, egyik tesztautó a másik után. Ugye volt szerencsénk most mind a kettőnknek kipróbálni egy remek terméket, ami történetesen egy Opel. Csík, te voltál a Mazda
CX-5-ön.
Árpád, nektek is pörög most a motorbiznisz, ugye, amiről még majd annyit elmondasz, hogy a másodlagos piacon milyen helyzet.
Most kezd pörögni igazán a motorbiznisz.
Hát én is
a maga viszonyai között most, tehát teljesen halott a motorpiac.
Tulajdonképpen, hát te vettél volna, lehet, hogy 25%-kal megdobod a
igen, használt motor. Lehet, hogy a használt motor
nem
olyan rossz.
Nem, a használt motorpiac pörög. Az új motorpiac esett vissza, úgy számoltuk, hogy először 90%-ot, aztán az még feleződött. Tehát most 5%-on van.
Most vagyunk olyan az a sírból kinyúló kéz libegteti az özvegyi fátlat, tehát nagyjából az a motorpiac aktuális helyzete.
Akkor lehet, hogy azt a jó kis Kawasaki W800-at, amit annyira régóta szeretnék, ami ugye úgy néz ki, mint azok a motorok, amikre én vágyni szoktam, csak igazából egy modern, korszerű termék.
Úgy néz ki, mint a Kawasaki V1 a 60-as években.
Igen, igen, hogy akkor lehet, hogy azt mégiscsak meg fogom tudni 16 forintért kaparintani. Hiszen ha senkinek nem kell, tényleg akkor ne porosodjon ott, mert általában csak veszít az értékében.
Persze, megszaladnak a szimmeringek, csak a baj lesz vele aztán.
Igen.
Oda is adják, hiszen híres embernek oda adják.
Én megmondom, hogy annyit vállalok cserébe, hogy csináltatok egy átlátszó, teljesen átlátszó bukósisakat, hogy mindig lehessen látni, hogy én vagyok az a híres majom, aki közlekedik vele.
Blik címlap, és akkor talán.
Ugye? Igen. Lehet, hogy ez így kapós lenne, és akkor a hátamra fölveszek még egy ilyen tányérantennát, és húzok magammal mindig egy üvegszálas kábelt, hogy azért a UPC-sek se orroljanak meg rám, hogy átadtam a lelkemet a Kawasakinek.
Beszélhetünk? Ne beszéljünk, ne lőjük le a poént, hogy mi a helyzet a tévéműsor alá, annyi a lényeg.
Hát annyit mondhatunk, hogy kedden este lesz, mármint 8-án, május 8-án
kedden.
Hát ez most ki mikor szokott lefeküdni? Na.
Na, szóval ki milyen újdonságokat látott, hogy rátérünk erre is.
Mindjárt most 2 nappal lassan arról beszélünk, amit egy ilyen felkamp felvételen kezdtünk el kivesézni, ugye a nagyágazati atombomba, az az Evo magazinnal robbant, ahol ugyanis az történt, hogy
a Subaru BRZ, amit az ilyen páros messiásként várt Toyota GT86 Subaru BRZ kis olcsó hátsó kerékhajtású sportkupé párosból, ugye a Subaru néven forgalmazott, azt az Evo nagyon alaposan kipróbálta, és arra jutott, hogy nem jó. És ez egy olyan gyomros volt mindenkinek, amit nagyon sokáig emésztett, és nagyon szeretnénk, hogyha kiderülne, hogy ez egy tévedés, és én már nagyon várom, mert majd én a Toyota változatát, a GT86-ot, azt remélhetőleg fogom tesztelni, és majd készülről a tévéadás, és én hiszek, ráadásul nagyon bízom benne, hogy az elsősorban egy ilyen beállítási, úgyhogy a Subaru-nál mindent a nagyon neutrális saját ilyen összkerékhajtású autóikhoz szokott vevőkörnek állítanak be.
Szerintem inkább egy Gran Turismo-t csináltak, mint egy...
Nem, az Gran Turismo-t nem, hanem inkább az, ugye az Evo is azt emlegette, hogy az az alap probléma, hogy ennek az egész testvérpárnak, annak az volt az életre hívója, hogy legyen végre egy olyan autó, ami nem a nyomorult katalógus adatok alapján kívánatos, és nem azért veszik meg, mert mit tudom én, fél másodperccel hamarabb van 100-on, mint a Golf GTI, hanem ahol ezt teljesen vállalatlan leszarják, és megcsinálják viszonylag kicsire és könnyűre, és pont elég erősre ahhoz, hogy lehessen vele játszani, és direkt nem nagyon tapadós kerekeket szerelnek rá, hogy ne kelljen nagyon gyorsan menni ahhoz, hogy meg tudj vele csúszni, tehát ahol még közel tudsz menni a határaihoz, mert ugye ezt már mi unásig ismételgettük sokszor, hogy az autósportolás ez nem a stopper órával kapcsolatosan történik, hanem az adott tárgynak a határaival kapcsolatosan. Tehát hiába érsz sokkal gyorsabban körbe egy versenypályán egy új M5-ös BMW-vel, sokkal jobban, aminek egyébként nem mész közel a határaihoz, mondjuk, mert félted, mint mondjuk egy ilyen rettenetesen szétkoszlott öreg akármivel, mondjuk egy ilyen Toyota Corollával, mint amilyen nekem van, amit viszont nem féltesz, amit szétforgatsz, amit nagyon érzel, amivel az utolsó centiket is megpróbálod még kihasználni a pályából is, meg esetleg az oda csippented a fenekének az utolsó kis milliméterét a falhoz, tehát teljesen más hangulata van a kettőnek, és hogy ők most erre mentek rá, hogy csináljanak egy nagyon játékos, élhető és élvezhető autót.
Ehhez képest állítja azt az Evo, hogy hát igazából a Subaru DRZ nem ilyen, és ugye az, hogy megértsék a kedves hallgatók, hogy miért nagy dolog ez, nem tudom, mondhatom, hogy az Evo magazin az tulajdonképpen egy ilyen nyomtatott autóipari sajtó etalonnak tekinthető?
Persze.
Ugye ott az igazi, talán nincs is hátsókerekes autó, amit ők nem vezettek, és ugye tudnak is vezetni, és nagyon sokat mennek ezekkel a kocsikkal.
És pályára is mennek.
Pályára is mennek, és hát iszonyatos összehasonlító teszteket csinálnak, amely mellesleg egy ilyen összehasonlító teszt részese volt ez a Subaru BRZ, azt hiszem több mint 1000 mérföldet jött.
Igen, tehát annyira alaposan nyúltak a témához, hogy ez ne egy ilyen hányaveti oda csapott állítás legyen. A fogalmatlan újságírók részéről, hogy elmentek vele a sajtó bemutatónak a helyszínére valahova Spanyolországba, ahol keresztül jöttek vele a saját lábán Angliáig. Angliában csináltak egy összehasonlító tesztet mindenféle közúti és pályarészt is 370Z-vel, Mégán RS-sel, MX-5-össel, és aztán utána még külön elmentek versenypályára is, és ennek volt az a konklúzió, hogy két nagy baja van. Igen, hogy egyrészt nem megy elég jól, és ez itt nem a számokat jelenti, hanem hogy nem jó a motorjának a karaktere, tehát csak a legtetején erős, és ott se igazán nagyon, tehát hiába hajszolja az ember, nem egy ilyen jó eső kifacsarása mindennek, hanem hogy egy ilyen erőltetés inkább, hogy a halálba sarkantyúzott, hogy valamennyire menjen már egyáltalán. De a fő baja az az, hogy iszonyúan tapad, tehát túlságosan tapad, túlságosan gyors, és igazából ettől nem lehet vele játszani, mert megint ugyanaz a vége, hogy ahhoz, hogy közel menj a határaihoz, ahhoz igazából a kressz határaihoz is már túl közel vagy, meg a falakhoz, meg és a veszélyes dolgokhoz.
Az igazi gyomros az valószínűleg az volt, hogy én tegnap végignéztem egy pár nemzetközi Subaru fórumot, hát gondolhatod, hogy milyen a fogadtatása a cikknek, viszont az igazi gyomros az volt, hogy a Megane RS-t kihozták előtte, mint sokkal élvezetesebb és funibb autót, ami ugye egy elsőkerekes, igaz, sperres, de mégiscsak egy elsőkerekes családi, akármiből csinált hegyes.
És ezt nem mondjátok, bár én nem olvastam a cikket, hogy mire jutottak, hogy ami igazán élvezetes és hátsókerekes, és még mindig jó, és nem tapad túlságosan, és lehet vele játszani,
az
MX-5.
Igen, amit ők egyébként nem szeretnek, tehát ők dinamikailag nem elégedettek az MX-5-tel sem, csak azt mondják, hogy abból a szempontból jobb, hogy egy sokkal pontosabb, sokkal gyorsabb, sokkal jobb futómű van összességében a Subaru alatt, meg egy sokkal jobb fizikájú autó. Az MX-5-ben pont a rosszasága viszont annyival lejjebb viszi azokat a határokat, amiknek az elvileg könnyű eléréséről szólt volna a Subaru is, hogy pont arra, hogy az ember tanulgasson benne, és hogy túlvállalja magát, és amikor túl sok, akkor még mindig meg tudja oldani valahogy, az sokkal könnyebb az MX-5-ben pont attól, hogy általánosan gatyább, mint a BRZ-ben, amilyen értelemben akkor egyszerűen ehhez túl sok. És aztán a végére derült ki, már nagyon sok helyen olvasgattam ennek utána, és talán az Evo is kitúrta a végére, hogy nem ugyanaz mégse teljesen mechanikailag a Toyota meg a Subaru, hanem pont annyit változtattak rajta a futóműben, hogy a Toyotánál elől keményebb kanyarstabilizátorokat használnak, és illetve a Subarunál elől keményebb kanyarstabilizátorokat használnak, és a hátulja puhább, ami ugye arra van, hogy jobban tapadjon a hátulja, tehát hogy pont a hátsó kerékhajtásnak a hátul történő tapadás vesztését próbálják meg egy kicsit ellensúlyozni. Tehát ezzel elsemlegesítették, és ehhez képest a Toyotások meg pont a másik irányba vitték el a dolgokat, tehát ők kimondottan rájátszanak arra, hogy ez egy hátsó kerekes autó, és nyugodtan legyen csak az, hogy elmegy a feneke adott esetben, ha valaki gázt ad, amit nem mertek a Subarusok vállalni, mert az ő vevőik nem ehhez vannak szokva. Tehát ők ahhoz vannak szokva, hogy összkerékkel rááll a kanyar bejáratánál akár a gázra, akkor pont a kanyar csúcspontjánál van, mire megérkezik a töltőnyomás, és akkor így a holdig kirepíti a négy kerék.
A Subaru utoljára nem is tudom, mikor csinált hátsó kerekes autót, 70-es években talán, igen. Ugye?
A Rex. Vegyük észre,
még az is első kerekes volt.
Hogy a Meganeres milyen piszok jó autó? Hogy röhögni fogsz, de azzal tényleg azzal lehet keresztbe autózni, kvázi annyira játékos ez a úgynevezett tail happiness. Tök jó, és basszus, tényleg egy élvezetesen vezethető autó, és tudjuk, hogy vannak nagyon-nagyon jó első kerekes kocsik, és nem biztos, hogy nem ér többet egy olyan, mint egy ilyen nagyon semleges.
Hát annak, aki egy autót akar minden funkcióra használni, tehát aki egy kicsit kényelmetlen hétköznapokat akar azért, hogy időnként viszont jól oda csapjon, vagy menjen időnként egy kicsit valami jó pályanapon, annak nyilván sokkal értelmesebb a Meganeres, mert az egy használható autó. A GT86 BRZ azok sportkupék. Ráadásul nagyon kicsik, tehát azokban elő lehet ülni ketten normálisan, és akkor van benne két ilyen alibi hátsó ülés, ami valójában inkább sportáskára van azért kitalálva, mint emberre. Szóval ezeket nem lehet ilyen értelemben egymás versenytársainak emlegetni. Tulajdonképpen én nem tudom, hogy igazából miért beszélgetünk erről, amikor még egyikünk sem ment egyikkel se, de én remélhetőleg egyszer majd fogok, és a hírszerkesztőnk is fog, és én nagyon, nagyon be vagyok sózva és várom, és egyébként azt annyit akartam még ide elmondani, és az nyilván úgyse fog beleférni majd a tévés anyagba, mert ott ugye minden másodpercén meg kell küzdeni, de hogy engem azért nem ejt kétségbe, amit olvastam, és az se ejtene kétségbe, hogyha ez a GT86-tal is pont ugyanígy lenne. Tehát, hogyha minden igaz, amit az Evo magazin tapasztalt, és ha a GT86 is pont ilyen, akkor is azért intézném el ezt az egészet egy ilyen könnyű vállrendítással, mert az a vicces, hogy ezek az autók, és különösen a Japánból származó ilyen autók, azok egész egyszerűen nem arról az állapotról szólnak, ahogy megveszed. Tehát, hogy ennek az egész GT86-nak a legendás névadója, ugye az i86-os Corolla, az alapvetően egy rossz autó. Tehát amikor megjelent a 80-as évek elején, már akkor is egy rendkívül túlhaladott, korszerűtlen felépítésű, minden szempontból igénytelenül megcsinált, tehát egyszerű, olcsó alkatrészekkel megcsinált futóművű gatya kis kupé volt, aminek nagyon jó hangulata volt, de valójában akkor sem számított semmilyen szempontból technikailag egy érdekes tárgynak, leszámítva talán a motorját, mert azért az akkori átlagnál erősebb volt.
Bár most abban az irányban mész, hogy a másodlagos tuning piac.
Igen, pontosan, hogy ez akkor lesz kész ez a tárgy, ezt eleve lelkes ilyen rajongók fogják mind megvásárolni, akik amúgy is hozzányúlnak mindig ezekhez a tárgyakhoz, mert nem bírják ki, és annak során egyszerűen idomulni fog az illető ízléséhez. Tehát, hogyha ő tényleg egy ilyen túlkormányzottabb, vidámabb, virgoncabb állítást szeretne, akkor majd megvásárolja a hozzákapható futómű készletet, tehát ez négy darab rugon és lengés csillapítón múlik, vagy és kész. Vagy akár futómű beállításon egy csomó szempontból. Hát, meg belekerül majd a turbós motor, a VRX-ekből, meg az STI-kből.
Szerintem lesz erre egy nagyon egyszerű orvoslat, az, amit ti is csináltok állandóan, hogy elmentek a gumishoz, milyen gumia van ilyen méretben, adjon már egy garnitúrát. És majd a szarabbikat teszitek föl hátra, és olyan gyönyörűen keresztbe fog menni a Victoria radiálokon az autó, és úgy fogtok vigyorogni, mint az állat, nem érdekes, hogy 10 perc alatt értek körbe a Hungaroringen, annak minden másodperce élmény lesz.
Ki fogja ezt forni magát, és egyébként azért is biztos, hogy ez így van, mert tök érdekes volt, én régóta követem ennek a sorsát még így a tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy először tudni lehetett arról, hogy lesz egy ilyen projekt, ami most már nagyon sok éve volt, és hogy a mindegyik nemzetközi sajtó bemutatójánál lényegesen előbb volt a japán tuning piac számára tervezett bemutatója. Tehát az első olyan hivatalos bemutató, amiről már képek jelentek meg a sajtóban a kész termékről, az akkor volt, amikor Japánban bemutatták a Gredinek, meg az Apexinek, meg a többi nagy híres japán tuning alkatrészt gyártó vállalatnak a képviselőinek volt egy ilyen szakmai esemény, és ők nézhették meg először, meg ők mehettek vele ott a helyszínen először, és ott nekik és velük vezette néhány Toyota által meghívott autóversenyző először, és ők akkortól, ami még igazából bőven az előszéria környéke volt, akkortól kezdve szabad hozzáférést kaptak ezekhez a tárgyakhoz, hogy fejlesztenek hozzájuk majd mindent.
Azon nyomban, ahogy...
Ez tavaly október, vagy mi?
Hát talán még annál is kicsit korábban. Majd megpróbálom kitúrni a linket. És ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor először a boltban meg lehetett venni, akkor már a boltban meg lehet venni hozzá mindent, amitől másmilyen tud lenni.
Megcsinálták az autós iPhone-t?
Ja, hát igen.
Nem, a Mustangot csinálták meg. Pista, a Mustangot csinálták meg.
Mindent kusztomizálhatod.
A Mustangot találták így ki. Fiataloknak élvezetes autó, óriási aftermarket piacra.
Ja, élvezetes autó. Erről jut eszembe a kettes a Mustang, amit hoztam. Ha már az élvezetről beszélünk, nem fogom megmondani, hogy jól nézünk. Ezt tudnotok kell.
Ez egy fagylaltas kocsi.
Ugyanis megvan. Ez egy kamaz?
Sorhat. Turbo dízel sorhatos valami, nem?
Árpád talált el.
Kamasz.
Árpád, akinek sok köze volt ugye annak idején a tehergépkocsi piac egyik marginális szeletéhez.
Hát a kamaszhoz is.
Ezek a dakaros kamazok voltak, nem véletlenül hoztam el őket.
És ilyen dallamkürt van rajtuk?
Természetesen.
Ez mennyire aranyos dallam?
Pista, én utaztam dakaros kamaszban.
Tudom. És nagyon érdekes infókat hoztam, hisz nemrég egy szerintem zseniálisan jó, most nem azért, mert mit csináltuk, hanem tényleg jó volt a hely is, meg az emberek is figurák voltak, és zseniálisan jó anyagot csináltunk, amit majd a Total Car-on is olvashatok, meg valószínűleg a tévében is láthatnak. És ott meséltek a srácok arról, hogy van az orosz Kamaz csapat, amely ugye hosszú távú Dakar, meg egyéb Afrika részeken indulnak. És képzeld el, hogy ugye ők profi pilóták, azt hiszem 6 ilyen autó van. Az a dolguk, hogy a 7-5 napján tesztelnek egy, most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem egy 700 hektáros tesztpályán valahol kint a francban.
Tatárföldön.
Oroszországban. A 7-5 napján vezetik napi 300 kilométeren át ezeket a versenykamionokat. Szombat-vasárnap van pihenő. És ez a dolguk, ezért nyernek tulajdonképpen iszonyúan sok versenyt az összes létező komolynak számító.
Tehát ebből egyszerűen megint annyi a tanulság, hogy a sok munka szüli a jó eredményt.
Hát a sok munka szüli a jó eredményt, a másik dolog az, hogy abszolút fanatikusok, szóval voltak olyan, mesélték ezek a hazai srácok, hogy voltak olyan szakaszok az Afrika részen, amikor, vagy a Dakaron 2000-es évek végén, amikor a homokvihar miatt törölték a gyorsot, de ők akkor is bementek és végigcsinálták, mert muszáj volt, meg akarták, meg minden. És hogy hihetetlen figurák, iszonyúan eltökélt, úgy megy át rajtad a sivatagba, hogy észre sem veszed, és nem fog lassítani, és le fog lökni, és mindent megtesz ezek a csaginféle elmebetegek. És ugye maga a technika is az döbbenetesen kőbaltaszerűen. Hát,
de mindennek ugye az apropója az, csak már minthogyha ezt megpendítetted volna, de semmiről se árulod el, hogy mi van, hogy te mentél most egy dakaros kamionnal.
Próbáltam egy ilyen kamiont, és életem egyik, hát nem kifejezetten rossz élménye volt, De távol állnék, távol, szóval hogy is mondjam, túloznék, azt mondanám, hogy pozitívan élveztem, mert igazából a rettegés az a legjobb szó egy ilyen dologra. Annyira hihetetlenül magas, nagy, terjengős és olyan szokatlanul gyorsan mozgó dolog, amit így viszonyítási alap hiány inkább félsz tőle, mint hogy élvezd. Érted? Ugye 170 centi magasan ülsz, vezetsz egy 10 tonnás kamiont, ami elméletileg ugye egy széria kamion, ehhez képest minimális a széria alkatrész, ha csak nem veszük széria alkatrésznek azt a motort, amit mellestek soha nem is szereltek bele, mert egy ilyen 16,5 literes stabil motor van benne, egy V8-as, ami a tulajdonos szerint még némi hangolásra szorul, mert még gyengének érződik az 1150 lóerejével, de már lehet bele klímát tenni, mert ezt most már elbírja. A régi motor, a 900 lóas, az fulladt a homokba.
De ez honnan van ez a V8-asuk? Mert a kamazat sorhatos.
Ez, nem, ez egy Scania stabil motor.
De van a kamaznak is, a IMZ-nek, azt hiszem, ha jól, a száma 4911 Extreme, annak a Dakaros kis teherautónak, mert alájnak kicsi. A számban nem vagyok biztos, abban a gyárilag is egy 730 lóas V8-as IMZ van. Amikor én voltam kapcsolatban a kamazzal, akkor az képezte a Dakaros autók alapját, és visszautalva arra, amit Pista mondott a fanatizmusról, beültették Tatárföldön a gyárba az orosz gyári tesztpilótát, aki korábban Dakaros versenyző is volt, de megsérült a gerince, amikor beestek egy szakadékban néhány évvel azelőtt, és az autót bejáratás jelleggel elhozta Tatárföldről Komáromba. És egyszerre volt egy olyan hét, hogy egyszerre volt nálunk a Loprajz, a cseh Tatrás versenyzők előző évi versenyautója, amiben egy Deutz motor van a Dakarom, kicsit visszabutítva, mert ne legyen annyira erős utcára, hisz utcán közlekedtek vele bemutatókra, és egyszer volt ott a kamazzal, és volt szerencséje a kamazos pilótának is kipróbálni a Tatrát, és így keresztbe kasba tesztelték a Csémi Kavics bányába Komárom mellett, és a kamazos bácsi is úgy szállt ki, hogy jó ez a Tatra, olyan puha.
Tudod mit? Az az érdekes, hogy így az elmondások alapján ezek a tereprális srácok, főleg akik ez az Afrika része mennek, ugye nem a Dakaron, elég egy ilyen összetartó csapatnak tűnik, hogy valamiképpen egy régi idők ráliát idézik, hogy ők hozzák a sörcsapot, azok hozzák a szalonnát, mindenki este leülnek dumálni, meg kajálni, meg jó érzik magukat, és közben ilyen irtózatos nagy szörnyetegekkel mennek, nagyon gyorsan, ugye a legnagyobb bánatuk most az volt, hogy 150-re limitálták a végsebességét az autónak, nem tudja kifutni magát, és így maximum, hát nem tudom mennyivel mentem, mert a sebmérőre nem néztem, így 80 lehetett, talán 90, de már az is ilyen halál közeli élmény volt, nem beszélve arról, hogy kanyarodni is kell. És ugye a kormány...
Ez igazából nem muszáj, hanem csak... Te megtetted ezt a szívességet az ország többi lakójának.
Igen. Te megadod így nagyjából az irányt, de tényleg annyi idő telik el, hogy a GPS-be az alatt beütöd az új útvonalat, elfordítod a kormányt, és amíg a kerekekig leér ezeken a nagy balonos gumikor, amíg így az egész így elkezd így nyúlva kanyarodni, addig egy fél másodperc eltelik, úgyhogy egy ilyen kikerülő manőver az kizárt. Úgyhogy a legközelebb valakit elütnek
adatlanul. Figyelj, láttam már bűrepülni embereket, nem?
Igen.
Na, és ez egy gyors, éles folyamat, pedig valójában a repülőgép is egy jó fél másodperccel később csinál bármit.
Jó, de ezt most én vezettem.
Illetve most elnézést kérek a műrepülés nörd hallgatóitól.
De a repülő nem fut át a szarvas az úton.
Figyelj, attól függ, mennyire mélyen megy besenyei.
Nem is nagyon akarja kikerülni szerintem egy ilyen versenytatra, ami elé, tehát bármit, ami elé tud menni, azt megoldja. Tehát, hogyha mondjuk így elédül egy lakótelepi ház, az lehet, hogy már okoz egy kis fejtörést, de aminek lába van, és úgy tud elé menni, az nem érdekes.
Nagyon intenzív élmény volt, nagyon érdekes, de hát ezt nagyon sokáig kell tanulni, amíg ezekkel a borzalmas autókkal ilyen gyorsan tudsz menni. Na mondjuk akkor,
bocsánat, mert
mi az igazi nagy truváj? Ugye nem
mert ha már nagy és dízel autókról és monstrumokról van szó, akkor én pedig a Mazda CX-5-ösnek a bemutatóján voltam, ami azért egy érdekes autó, mert igazából egyáltalán nem érdekes. Ennek az autónak a kapcsán jutottam el oda, hogy most már...
Bocsánat, olyan... csak definiáljuk definiáljuk a hozzám hasonlóan az autóiparban járatlan hallgatók kedvéért.
Ez egy SUV, ami akkora, mint a Ford Kuga,
és
a CX-7-nél egy féllel kisebb.
De ahhoz, hogy megértsék, azért tisztelve kérdezik nagyjából a Mazda jelenlegi helyzetével, ugye mind legkisebb japán gyártó.
Hát nagyon pici autógyártó, nagyon küszködnek, félig meddig Ford tulajdonban vannak, de azért próbálnak saját fejlesztéseket fölmutatni.
Még Ford tulajdonban
még van, már? Még van, de nem, még van benne pár százalék.
Igen?
Igen. És nagyon, nagyon ügyesen szoktak ők fejleszteni, többször bebukták már az életük során ezt a fejleszgetést, gondoljunk a Wankel motorra, a Miller motorra, a komplex dízelekre, stb. Tehát ők nagyon sok pénzt bele szoktak ölni ezekbe a dolgokba, amiket aztán kitartóan visznek tovább, és nem bizonyul nagyon rentábilisnak. Most az az érdekes ebben az új Mazda CX-5-ösben, amit mondom, képzeljenek el egy akkora autót, mint egy Volkswagen Tiguan, tehát egy ilyen Toyota RAV4, azt ismeri mindenki, gondolom. Na, egy akkora autót. És ezt kifejezetten úgy készítették el, hogy ez milyen élvezetes lesz, milyen jó lesz vezetni, mert hogy könnyű és erős. A könnyűséggel nincs semmiféle probléma, mert tényleg baromi könnyű, tehát ilyen 1300 kiló körül van egy ilyen autó.
Itt teszem fel a kezem, ugyanis az a policy Mazdánál, hogy ugye lesz most egy teljesen új MX-5-ös, és hogy állítólag 1000 kiló alatt akarják tartani a súlyát, 1000 kiló alatt akarják tartani a súlyát, aminek én nagyon-nagyon örülök. Igen. Tudjuk, hogy ami könnyű, abban nem kell nagy erős.
Hát motor. Milyen jó volt a Peugeot 208-as, és az is 975 kiló volt a háromhengeres motorra. 208. Mit mondtam? 5-öt?
Nem, 8-at mondta, azt mondja, 205-öst akarod mondani.
Nem, 208, az is milyen jó volt. A háromhengeres motorra 1000 kiló alatt van, és tök jó
ez
vezetni.
Nehéz volt az szuper. A CX-5.
Na mindegy, és a CX-5-ös csak ilyen 1300 kiló körül van, ami egy ilyen kis SUV-nak egészen jó eredmény. Ennek ellenére nem mondanám élvezetesnek, sőt, tehát ott tartunk, hogy az autóipar egyre inkább ilyen kiszögellés nélküli golyókat állít elő, ilyen zajmentes, jól rugózó, jól működő dolgokat állít elő, amikről egyre hangosabban ordítják a világba, hogy milyen élvezetes és milyen különleges dolgokat tud, és nagyon-nagyon hasonlítanak egymáshoz. Amiben viszont egészen különleges volt ez a kocsi, és ezért akarok beszélni róla, az a motorja. A Mazda marha merészen nekiállt újra gondolni ezt az egész belső égésű motor fogalmát, és de nagyon jó ám, és ebben a CX-5-ösben is az a fajta SkyActiv rendszerű motor van, mint az eljövő Mazda 6-osban, illetve azt mondom, a Mazda 3-osban már bemutatták. A dízeleknek extra kicsi a sűrítési viszonya, tehát ugye egy normál szívó dízelnek a sűrítési viszonya az ilyen 20 az 1-hez fölötti, egy turbó dízelé az is ilyen 16-18 az 1-hez körüli, ennek 14 az 1-es sűrítési viszonya van, tehát nagyon kicsi a kompressziója a motornak.
Ez mi jó?
Ez azért jó, mert sokkal nagyobb tágulási hatásfoka van munkavégzésnél a motornak, és mert sokkal jobban tud az ilyen kisebb kompresszión keveredni az üzemanyag a levegővel, ezért nagyobbat tud durranni. Viszont vannak különféle problémák vele, például alig lehet beindítani, mert ugye a dízelmotor az öngyulladásos elven működik, neki kell a nagy kompresszió, hogy beinduljon, és amikor hideg, és amúgy sincs nagy kompressziója, akkor alig akar beindulni. Ehhez van neki 2000 báros befecskendező fúvókája, meg van kerámia betétes izítógyártya, mindenféle trükkje van, hogy valahogy egyáltalán el lehessen indítani a motort.
2000 bárral már lehet fémet vágni, nem?
Igen, hát ez most jelenleg a legnagyobb komoréles befecskendezési nyomás. A PDTD-ig fölé mentek a 2000-nek, 2100.
Most megcsinálta ezt a 2000 báros.
Igen. És mellesleg van egy ilyen visszavezetnémi meleg kipufogógáz, hogy amikor már el akar indulni, akkor azzal is növelje a hőmérsékletet. Szóval van benne baromi sok trükk. Mindenesetre ami nagyon szép benne az az, hogy amikor nincs különösebben föltöltve a motor, meg ugye egyáltalán az alacsonyabb kompresszió miatt a motor iszonyú puhán jár. Nem tudom, hogy én ültem-e ilyen...
Nem kopog olyan hangosan?
Szinte nem hallod, hogy dízel. Alapjáraton hallod egy kicsit, hogy dízel. Gyorsításnál ugye akkor azért mindenképpen hallod, de mész vele, és ilyen közepes kis gyorsításoknál meg nem mondod, hogy dízel. És ráadásul zseniális, 5005 fölé lehet pörgetni a motort. Tehát én mentem vele úgy, hogy 5006-ig elhúzattam a motort, olyan, mint egy benzinmotor, ugye, amit az ember a legjobban gyűlöl a turbodízelekben, meg egyáltalán a dízelmotorokban, hogy így gyorsít, és akkor 3005-nél elkezd elfogyni, és 4000-nél vége a játéknak, és hogyha pont akkor a kamion mellett vagy, és jön szembe a másik kamion, és nem tud befejezni az előzést, akkor meghalsz. Itt viszont egyszerűen, tovább húzatod, és nem kell időt pazarolnod azzal, hogy váltasz. Le a kalappal. Ez a motor, ez olyan jó, hogy egészen megdöbbentem rajta. És a másik irányból, ez ugye a SkyActiv D motor, ez az új dízelük, ez 2,2 literes, és létezik 150, illetve 175 lóerős kivitelben, vezettem mind a kettőt, a 175-ösön nem érezni a plusz 25 lóerőt, viszont zajosabb. Tehát a legjobb a 150 lóerő, zseniális. És csináltak egy benzines változatot is ebből, aminek meg extra nagy a kompresszió. Tehát annak is 14 000-hez a kompressziója Európában, mert itt van olyan benzin. És az extra nagy kompresszió miatt szintén jobb a hatásfoka, ott is mindenféle problémák vannak, ilyen el kell távolítani például elég hamar a forró gázokat az égéstérből. Erre csináltak egy olyan kipufogó leömlő rendszert, amilyet régen a Forma 1-es autókra tettek.
Ezt láttam, azt ilyen kalácsot.
Beletekerték az autó elejébe ezt a hurkatöltő rendszert, különben, hogyha közelről megnézi az ember, nincs szépen kidolgozom, mert így az íveknél vannak benne törések, de úgy látszik, kiszámolták, hogy így is működik.
És ez egy ilyen lemezből préselt dolog.
Lemezből préselt dolog, és benne van egy ilyen löncs doboz, tudod.
Igen.
A katalizátornak, mert ugye közel kell lenni a katalizátornak, fantasztikusan néz ki különben az egész. Már csak azért vennék egy ilyen autót, hogy néha kinyitogasson az elejét, letépjen a burkolatot, és megnézem, hogy na, hát ebben motor van.
Tudja, milyen az élettartam, lehet, hogy bontóba hamar lesz, nem?
És milyen oktánszámú benzin?
95-össel megy.
Nem beszéltek erről, hogy így az élettartam romására?
De ezek közül semmi sem megy önmagában az élettartam
romására. Nem megy az élettartam romására. Hát a nagyobb kompresszió, sokkal nagyobb pofont kap a dugattyú a robbanástól, mint a kompressziót.
Az a probléma itt inkább, hogy ugye az egész világ a minél kisebb és feltöltött benzinmotorok irányába megy, és egy nagy kompressziójú benzinmotort feltölteni, azt nem nagyon lehet. Tehát, hogy akkor a pont azt, amire itt optimalizáltak, onnan vissza kell majd venni.
Ezt nem is akarják feltölteni, igen. És mondják, hogy ennek azért olyan nyomatéki viszonya meg minden, hogy ez majd megy alul is, de annyira nem megy.
Ez viszont érdekes.
Szerintem a kettő közül sokkal jobb a dízel, és ráadásul tényleg ilyen négy feleket írnak rá, tehát szerintem 6 literrel el fog menni.
Viszont érdekes, mert ugye akkor azt jelenti, hogy megint egy külön úton mennek, ugye a Honda azért most csinálja a saját kis turbomotorjait, a Renault is csinálja a saját kis turbomotorjait, még nagyjából mindenki, de ők most megint megpróbálnak egy ilyen súranóváján elévágni mindenkinek, igen. Nagyon kíváncsi leszek.
Igen. Mindenesetre a CX-et egy nagyon jó autó, zseniális motor, mind a két motorja zseniális, de tényleg a 150 lóerős dízelt ott csókolgattam a lábanyomát, mert annyira jó volt. Annyira azért nem kezes, szóval aki azt képzelje, hogy ez egy ilyen Mazda 6 vezethetőségű jármű, az téved.
De egyáltalán miért kell a súbot eladni azzal, hogy élvezetesen vezethető? Ez
pszichológia, ez arról szól, hogy az emberek akarják ezt a nagy dobozt, mert az a divatos, meg abból látnak messzire, meg az anyuka meg abban nem fél, meg praktikus, könnyű beszállni, stb.
De miért nem mondjuk azt, hogy miért nem adjuk el azzal az adatot, hogy emberek, ez egy kényelmes.
Mert senki nem akar kényelmes, tehát nincs az, hogy így hátrajössz, és arra gondolsz, hogy ó Istenem, annyira lennék egyszer praktikus. Hanem így arra gondolsz, hogy ó Istenem, de szeretnék egyszer egy ilyen kurva nagy darab Mahomet állat lenni, aki a hátán kettébe hajlítja a villanyoszlopot, vagy mit tudom én, mennyire szeretnék egy 1000 lövetű péniszt, vagy mennyire szeretnék egy csajt, akinek attól is orgazmusa van, hogyha kimondom a nevét. Tehát, hogy ilyesmikre vágynak az emberek
általában.
Vagyis szeretnék egy ilyen nagyon jó rendszerezhető pakrendszert a fiókomba.
De nem kényelemre nem vágynak az emberek?
Nem így, másodsorban. De te se Hyundai Sonatát vettél be, elfér a család, hanem egy jó turbós volt, aminek de, milyen jó, ha odalépsz.
Ez egy könnyű, ez kényelmes volt,
amit nem tudsz kírni az út szélére, óriás plakátra, hogy ember, ilyen autód van, és érted, ott megy a plakát el melletted, és azt mondja, hogy Mazda CX-5 vegye meg, mert kényelmes és praktikus, akkor mindenki tudni fogja, akinek nem Mazda CX-5-öse is van, hogy te egy olyan csávó vagy, aki ilyen unalmas gyerek, ilyen kényelmes, meg praktikus izét akar. De ez azt jelenti, hogy unalmas, ezt így dekódol. Hogyha oda van írva, hogy kurva gyors, iszonyatos jó vezetni, akkor hű, ez a csávó ezért valamit, mert ez egy olyan autót vett, ami kurva gyors, és iszonyat jó vezetni.
Mondjuk
de elhiszik az emberek.
Na jó, akkor hallgassuk meg a 4-es hangot. Várja, mindjárt szabad, ne feledd, Árpán. A 4-es, légy szíves. Bámolásról lesz, neked tudnod kéne.
Hát nem ez egy bevásárló kocsi.
Nagy modern V-motor, ami az elején nem tud megtapadni.
És CVT váltója van, vagy, hát, ne, vagy ezért nem, na, DSG váltója van.
Várjátok egy picit, egy 5 másodpercig, gondoljátok át.
főleg te, Gábor.
De én az a baj, hogy ahogy kimondod a nevem, akkor képtelenné válok az alkalmazásra, mert hogy hívják ezt, koncentrálásra, mert begörcsölök.
Iskolában is ez volt, hogy rátszoltak, akkor rosszul felálltél?
Persze, tehát ha tudom, hogy nekem kell megmondani, sose fogom eltalálni, de hogyha mondjuk a Csikorssal beszélgettek úgy, mintha az ő feladata lenne, akkor eszembe fog jutni.
Beszélgettünk a nagy kényelmes erős autókról. Ezért nagy kényelmes S7-es? Erős. Nem.
Skoda Rapid?
Életed talán legjobban felképezett videóját csináltad ezzel az autóval.
Ez az M5 a csinált hangjával?
Hmm.
Nem lep meg, mert az így hasonló
a
volt.
A szilikon csöcs.
Egyébként nagyon jó hasonlat a szilikon csöcs a BMW-nek, ugye, aki esetleg nem tudná, az új M5-nek a belsejében van egy mesterségesen elhajtott hang is, tehát hogy a hangrendszere az motorzajt sugároz odabent, aminek az az oka, hogy vannak ugye ilyen szubjektív elvárásai az MGMBH dolgozóinak, hogy kell szólni a belülről egy MS autónak, és azt az egyébként minden más szempontból zseniális turbomotort, amit beleraktak, azt a biturbo V8-ast, azt az egyet nem sikerült megcsinálni, hogy érdekes hangja is legyen még azon kívül, hogy mennyire jó. Úgyhogy rásegít így egy kicsit belülről, és ezzel nagyon szeretnek élcelődni, elsősorban persze azok az emberek, akik nem vezették ezt soha. Mert annyira jó érzés azt gondolni, hogy na, ott vannak a gazdag pojácák, akik kifizetnek 30 millió forintot egy ilyen nagy Mühlmeier szarra, aztán még hangja sincs. Holott valójában ez egy tényleg minden ízében elképesztően jó autó, amiben még azzal is pöcsöltek, hogy belül még egy kicsit jobb hangot csináljanak a te kedvedért. De ez mindegy, azt csak az jutott eszembe, hogy annyira jó hasonlat egyébként a műcsöcs, hogy a műcsöccse is kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban is, hogy nagyon gyakran van az, hogy az emberek azzal intéznek el bizonyos csajokat, akiket az életben nem kaphatnának meg egyéb okokból, hogy de úgyis mű mellé van, és ez ugyanígy, szóval belülről szól a motorhang, azok, pedig jó, és ugyanazt fejezi ki, hogy extra erőfeszítéseket tettek az örömszerzés érdekében, és ennek következtében összességében a termék élvezeti értéke magasabb.
Tehát akkor ez egy buffatag mellő bula, aki azt suttogja a fületbe, hogy te vagy az igazi férfi, te vagy az igazi férfi.
Ez egy buffatag mellő bula, akinek tényleg, tehát akinek elhiszed, nem egyszerűen csak így súlyt.
Tehát szerették,
nagyon igyek, tényleg szeret téged, tényleg jó csaj,
de
tényleg rendesen neveli
szeret
a gyerekedet. Nem.
De a pénzedért szeret, igaz, mert sokba kerül, és nem tudja más megvenni.
Nem a pénzedért szeret, hanem mindenért szeret, és mindenben igyekszik egyébként a kedvedet is keresni, de nem jutnál hozzá, ha nem lennél gazdag. Tehát nem azért, van veled, mert gazdag vagy, de nem kapnád meg, ha nem lennél gazdag.
Szögezzük le nyugodtan, hogy a BMW M5, az F10-es, az egy buffatag mellő bula.
A BMW.
Igen, egy buffatag
mellő bula. Annyira be tudnám fejezni alliterációval ezt a gondolatot.
Tedd azt.
Hogy ellenben meg is adja neked azt, amit kívánsz.
De mit is csinálnál vele? És mindezeket ugyanazzal a betűvel lehetne elkezdeni, ezeket
akkor
a szavakat.
Parancsolj. Legyen ez a végszó.
Én nem mondok ilyen
Árpád szót. Nem beszélt még.
Igen, szegény
Árpád most annyira gondolkodik.
Nem beszélni.
Kamazról szólt két szót.
Igen.
Igen.
Na akkor fejezd.
Tartsunk egy 10
percet. Lekonfort.
Árpád, aki a legtöbbet beszéli a szerkesztőségben, nem szólalt meg.
Tényleg ez milyen érdekes, ez eddig föl se tűnt. Hogy elhoztuk a szerkesztőségi szószátyárt, hogy itt csendesen meghúzódjon és figyeljen.
És így vigyelek egész időt, így sem olyog a szakállal bele.
És a Csikós homlokon vert.
Ez egy úgynevezett tockos effekt volt innen a keverőpulton.
De ilyen Benny Hillesen homlokon tötyögetve.
Árpád, akkor tiéd a végszó.
Konferáljam le.
Nem, mesélj valamit.
Mesélj valamit.
Hogy ittyeg a fityeg, mi újság a patkánya?
Köszönjük szépen, működik.
A Suzuki-t?
Hát mindig megkérdettem különböző senki által nem látogatott hirdetési oldalakon, és itt talán nálam marad.
Ez egy nagyon... Igen, ezt ismerem ezt.
Egyébként nekem már finoman ajánlgatta, hogy nagyon baráti áron, de az a baj, hogy az egy új és nagyon jó motor, tehát a sajnos nagyon baráti áron is sokkal többe kerül, mint azok a szarok, amiket én nézegettem. De az egy szép tárgy.
Tehát neked az jó lenne tárgy. Különben, nekem az volt a bajom, hogy körülbelül olyan 10 centivel magasabb vagyok, mint kellemes.
Igen, az japánokra méretezték azt a motor, az egy belpiacos retro gép.
Ez nagyon jó pofa, vezetni is jó pofa, van egy ilyen íze.
Igen.
Szerintem még beszéljünk róla.
Hogy hívják? Mi ez? Hogy
Suzuki
más is vágyjon
rá? Suzuki GS 1200 SS.
és eleve ugye SS szerepel a nevében.
Ami japán belpiacon csak jót jelent, hát hisz gondoljunk a Honda CB400-es.
Európában egy kicsit bajós a csengése, de...
Igen, a Jaguarokat
sem szereti. Nekem ilyenkor a Honda Bluebird SSS.
Az az igazi,
ahol
a 3S-nek az S felszereltségű változata.
Igen, Európában mindig az S-peresekre gondol.
Hát ez ismerek olyanokat, akik nem arra gondolnak, és nem örülnek, amikor ezt a betűkombinációt látják.
Tehát tulajdonképpen, ha logikusan nézzük, ez egy jó motor, ha ezt a 110-120 utazót tartom vele, 4,5 litert fogyaszt, mert keveset pörög, nem kell azonnal pirosba hajtani, kényelmes, feleségem is szeret hátul utazni, föl is tudom pakolni.
Annak ellenére, hogy kétszer is elesett vele Árpád. Feleségestül.
Egyszer.
Nem.
Kétszer.
Feleségestül egyszer.
Ja, feleségestül egyszer.
Egyszer meg fölbögtek itt a Vörösvárén.
Fölbögtek? A csalóközi hétszentség.
Hát miért?
Fölbögtek. Viszont ugye tegnap elmagyaráztuk a kollégáknak, hogy mit jelent az, hogy totyka. Úgyhogy...
Mi az?
Na, a totyka az egy ilyen kis tál, jellemzően egy ilyen pudingos, vagy mi az...
Kompótos.
Kompótos tálnak...
De a vízfesték tartó.
Igen, minden tocska, ami egy ilyen kis tál jellegű dolog.
Ami tenyérbe elfér, és...
Igen. A tálka. Más
tálka, az tocska. A tocska.
Kübli.
Na, kübli az nagy. Kübli de az tudja valaki, mi az az ampa?
Az, amikor az elektromosság egyik népszerű
nem, az ampa.
Az áramerősség, ugye? Az az ampa.
Ampa, igen, Amerikában. Ampa, magyarul.
Azt nem tudom.
Az a dunai hajószlengben a vödör. És még József Attila is használta a versében, hogy húzta az ampát. Ez is tipikus csalóközi dunai.
Na, ne József Attila, nekem még egy tesztet le kell fotóznom, és tesztelnem kell egy komplett motor.
Csikosnak rossz.
Picsába a bölcsészettel, menjünk már végre vissza a garázsba.
Hagyjuk dolgozni a Csikost, köszönjük szépen, viszont hallásra jövő héten is.
Sziasztok!
Hello!
Több mint 1000 új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő Győrben épül.